Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm Horváth Pétert, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökét. Jó napot kívánok, telefonon keresztül rögzítjük a beszélgetést. Köszönöm, hogy itt van a vonal túlsó végén.
Üdvözlöm a hallgatókat.
Közeledik szeptember 1-e a tanévkezdés időpontja, mégpedig egy, talán nyugodtan mondhatjuk, hogy rendkívüli előző tanév után következik most a 2020-21-es tanév, hiszen március közepétől egészen a tanév végéig digitális munkarendben, tantermen kívüli oktatás zajlott a magyarországi iskolákban, ahogy történt ez egyébként számos más országban, sőt, hát a legtöbb országban, Európában. Szóval radikálisan új és teljességgel szokatlan helyzet elé kerültek diákok, pedagógusok, szülők egyaránt. A kormány most normál munkarend szerint tervezi a tanévet és így a tanévkezdést is, vagyis szeptember 1-én úgymond hagyományosan indulhat az iskola. Így látja ezt helyénvalónak a Nemzeti Pedagógus Kar is? Egyáltalán volt valamilyen egyeztetés vagy konzultáció ebben a kérdésben?
Nyilván több szempontból kell megvizsgálni ezt a kérdést. Ha az a kérdés, hogy mi a hatékonyabb megoldás, akkor nyilván azt gondolom mindenki arra vágyik, minden érintett, szerintem szülők, diákok és pedagógusok is, hogy normál rendben kezdődjön a tanév. Annál is inkább, mert ugye a márciusi helyzethez képest, amikor azért benne van az iskola már egy lendületben, a diákok is nagyjából tudják a dolgukat, az első osztályosok, az iskolaváltók is már beilleszkedtek egy adott közösségbe, ismerik a pedagógusokat, tanáraikat, de mindenféleképpen egy ismert helyzet van, kölcsönös ismereti hálók. Ahhoz képest az egy szeptemberben egy egészen más helyzet kezdődik még csak, különösen az első osztályos kisgyerekek számára, és hát azok számára is, akik 8. osztály után 9. osztály a másik iskolába kerültek, vagy 4. 6. után 6 vagy 8 évfolyamos iskolába. Tehát itt azt gondolom, hogy mindenkinek az elemi érdeke, hogy ha lehet, akkor, és az egészségügyi helyzet valamennyire is engedi, akkor normál rendbe kezdődjön az iskola. Arról nem beszélve, hogy természetesen azért a szülők az előző 3 hónap időszakában nyilván sokkal nagyobb terhelésnek voltak kitéve, különösen akiknek kisgyermeket kell nevelni, nagyon sokat kellett segíteni, és ebben otthon is kellett maradni sokaknak, tehát a felügyeletet is meg kellett oldani, tehát azt gondolom, hogy a természetes közege a diákoknak az iskola, és amennyiben az egészségügyi helyzet ezt lehetővé teszi, és az operatív törzs nem gőzít akadályokat ez elé, engedélyezi, hogy így legyen. Gondolom, hogy ezt az egészségügyi szakembereknek kell elsősorban eldönteni, hogy lehetséges-e az iskola kezdés, vagy nem. Jelen pillanatban úgy tudom, hogy nincsenek olyan gócok, amelyek azt mutatnák, hogy valahol nagyon erős túlfertőzöttség lenne, és nem lehetne így elkezdeni. Természetesen fokozottan kell vigyázni mindenféle óvintézkedésekre, amelyek segítenek abban, hogy az iskolában ne legyenek problémák, és fel kell készülni arra, hogyha valóban fokozódik esetleg a helyzet, és az operatív törzs is másképpen látja, az egészségügyi szakemberek mást javasolnak, akkor hogyan és miként lehet átállni egy esetlegesen egy olyan rendszerre, ami hasonló ahhoz, ami a tavasszal volt.
Ja, akik aggódnak a normál rendben megkezdődő tanév kapcsán, azok elsősorban olyan véleményt fogalmaznak meg, hogy ugye a szakemberek is ősszel várják a járvány erőteljesebb fellángolását, vagy ezt az úgynevezett második hullámot. Ráadásul ugye az iskolák, hát ahogy mondani szokták, igencsak fertőzés veszélyes helyszínek vagy közegek lehetnek, jelesül a zárt tér a sok gyermek kapcsán. Tehát itt azért nyilván lehetnek veszélyforrások e tekintetben.
Azt gondolom, hogy ezen nincs semmit vitatkozni. Azért is gondolom, hogy igazából azt, hogy lehetséges vagy nem lehetséges, azt nem biztos, hogy a pedagógusoknak kell eldönteni, hanem elsősorban az egészségügyi szakembereknek. Meg kell bíznunk abban, hogy ők egyáltalán jobban ismerik magát a vírust, jobban ismerik azt, hogy mik lehetnek a veszélyek, jobban látják az adatokat, ezeket elemzik, és akár régiókban, akár országosan, akár csak egyes helyeken javaslatot tudnak tenni arra, vagy határozottabb intézkedéseket, hogy mit kell tenni azért, hogy a gyerekek ne legyenek veszélyben.
Felvetődött az is, hogy valamilyen módon lehetne ötvözni a hagyományos oktatási formát és a távoktatást egyfajta hibrid tanítás formájában. Ön is több helyütt többször beszélt erről. Hogyan nézne ki, vagy hogyan nézhetne ez ki a gyakorlatban?
Igen, azt gondolom, hogy ezt szerintem az iskoláknak valamennyire most biztosan tervezni kell, hogy ha lesz ilyen lépés, hogy át kell állni abból a rendszerből, hogy mindenki iskolába jár, minden egyes évfolyam, minden egyes diák, akkor ezt hogyan lehet megoldani, hogy kevesebb tanuló legyen egyszerre az iskolába, kevesebben legyenek egyes osztálytermekbe, a folyosókon, tehát mindenféle értelemben csökkenteni a kontaktusokat. Én egy picit ezt hiányolom magából a tanév rendjéből és a protokollból is, hogy ilyenekre most jelen pillanatban nincsen lehetőség, tehát jelen pillanatban nem tud az iskola valamiféle vegyes módszert több ok miatt is elkezdeni, hanem tisztán csak iskolába járás lehetősége van. Én magam úgy gondolom, hogy minden iskola típusban lehet, hogy egymástól egészen eltérő megoldásokkal, de ki lehet alakítani valami olyan ciklust, aminek a három része az maga a tananyagnak a megbeszélés, vagy egy adott időszak feladatainak a megbeszélése, ennek a tananyagnak egyfajta közös kezdeti kidolgozása, ez nyilván valamiféle iskolai személyes jelenléttel lehet megtervezni. Aztán ebből fakadon az itt elmondott feladatokat, annak a megoldása, kidolgozása, az történhet otthoni munkával, olyan tanrend, amikor nem kell gyerekeknek iskolába jönni, és a harmadik része, ami szintén valamelyest azért személyes kontaktus kívánna, hogy hogyan sikerült ezt a feladatot elvégezni, ennek a tudásnak a megerősítése, ellenőrzése, esetlegesen számon kérése. Tehát, hogyha egy ilyen hármas ciklust alakítanánk ki, ami évfolyamonként esetleg eltérő időben nem egyszerre történik a kontakt, nem egyszerre az otthoni, akkor ez csökkenthetné az iskolába járó diákoknak a egyidejű számát, és egyébként a kollégiumoknak is felszabaduló férőhelye lenne, nem egyszer lenne ott minden kollégista középiskolákban.
A napokban egyébként a pedagógusok szakszervezete kiadott egy állásfoglalást erről az úgymond hibrid oktatásból és nekik oktatásról, és nekik konkrét javaslataik is vannak, hogy párhuzamosan online és a tantermi oktatás hogyan valósulhatna meg. Ők egyébként osztrák mintát vagy ausztriai gyakorlatot említenek, és a konkrét javaslatukban az szerepel, hogy egyik héten 3 nap, másik héten 2 nap tantermi oktatás, a többi napon a már úgymond kipróbált digitális munkarend vagy távoktatás. Kivétel lehetne ez alól az alsó tagozat 1. és 2. évfolyama, ahol ők azért folyamatos tantermi oktatást javasolnak. Ennek mentén esetleg érdemes lenne gondolkodni egy protokoll kialakításában?
Én azt kifejezetten örömmel hallom, hogy a szakszervezet is azt látja, hogy az 1. és 2. osztályosok, legalábbis az alsó évfolyamosok számára nehezen értelmezhető, egyrészt a digitális oktatás, másrészt nyilván az ő iskolába járási lehetőségeik sokkal kevésbé a tömegközlekedésre szorulnak, kisebbek a távolságok, és a szülőkre is nagyobb teher hárulna, hogy otthon maradnák. Tehát én ezzel teljesen értek, hogy ameddig lehet, addig az alsóbb évfolyamosok folyamatosan járnak iskolába, hiszen meg kell tanulni, olvasni, írni, enélkül meg aztán végképp értelmezhetetlen lenne a digitális oktatás. Az, hogy milyen az egyes iskolák, az általános iskolák, vagy éppen a középiskolák, vagy a középiskolában is a kezdeti és a későbbi évfolyamok hogyan járnak iskolába, én erre központi utasítást én nem annyira szeretném, hogyha lenne.
Tehát nem lenne szükség egy országosan egységes szabályozásra, hanem éppen a régiónként az adott esetleges járványhelyzet függvényében lehetne kialakítani ezt a protokollt.
De magában a módszerben is, hogy heti 3 órát az egyik osztály, heti a másik fele, vagy akár délelőtt, vagy 4 órában elhagyva esetleg bizonyos tantárgyak tanítását, ahol nehezebben megoldható lenne, mondjuk az öltözés, fürdés, testnevelés, olyan gondolok. Tehát, hogy milyen megoldást találna egy adott iskola, mit tart a leghatékonyabbnak a biztonsággal együtt, azt én olyan erősen nem szabályoznám. De biztos, hogy lehetne alternatívákat felmondani, például az egyik az lehet, amit más országokból lehet venni, amit a szakszervezet is javasolt. Az egyébként nyilván látszódik az összes országban, hogy az oktatást olyan értelemben nagyon fontosnak tartja mindenki, hogy most azon megy a polémia, hogy hogyan lehet megoldani, hogy elkezdődjön egy tanév, mert hiszen maga az ENSZ főtitkára is azt mondta, hogy amennyiben hosszú távon iskolabezárásokra kerül sor a vírus miatt, az akár nemzedéki katasztrófához is vezethet. Tehát ez nagyon fontos kérdés állunk szemben, aminek sokféle megoldása lehet, reméljük, hogy jó megoldások születnek.
Közeledve a tanévkezdéshez az Emberi Erőforrások Minisztériuma jelezte, hogy az iskolák pontos protokollt kapnak a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos teendőkről. Ha jól tudom, akkor ez a hét elején meg is érkezett az oktatási intézményekbe. Gondolom, hogy önök is a Révai gimnáziumban, a Győri Révai gimnáziumban ezt megkapták. Volt már idő ezt átnézni, átbeszélni a kollégákkal, hiszen azért, ha jól tudom, akkor az iskolai üzem vagy nagy üzem augusztus 20-ai hosszú hétvége után kezdődik csak, de azért volt már idő erről konzultálni?
Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dokumentum, tisztázza azt, hogy mit kell mindenképpen megcsinálni, illetve leírja azt, hogy amennyiben lehetségesek bizonyos dolgok, amelyekkel megakadályozhatnánk azt, hogy egyszer nagyon nagy tömegek jelenjenek meg, akkor azt meg kell tenni. Annyiban volt már a lehetőség, hogy mi az iskola honlapján ezt kitettük, hiszen ez érinti a diákokat, a szülőket is, illetve a vezetőség ma délelőtt összeült és megbeszélt, hogy mik a teendők, hiszen nekünk van kollégiumunk is, nagy méretű iskoláról beszélünk, ugye az évkezdésről is van benne szó, illetve a teremhasználatról, a fertőtlenítésről, tehát az a személyzettel is meg kell beszélni a teendőket, akik az iskolában a takarítást, a fertőtlenítést el tudják végezni. Várjuk nyilván a fenntartóknak a reagálását, ez az, hogy megkapjuk azokat az eszközöket, amelyek szükségesek ennek a protokollnak a kötelező betartásához, és hát nyilván érzékeljük azt, hogy vannak olyan pontok, ahol a jó, hogy bekerült az amennyiben lehetőség van rá, vagy lehetőség szerint mondat, mert hát azért nem mindent látunk egészen biztosan megvalósíthatónak.
Itt az élen rögtön ebben a protokollban az szerepel, hogy nagyon alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítés, takarítás az oktatási intézményekben készülve a tanévkezdésre, és állítólag ugye a tisztító, fertőtlenítő szereket a fenntartó biztosítja mindehhez, és hát nyilván ez szeptember 1-e után is fontos majd, hogyha hagyományos rendben indul az oktatás. Vélhetően azért van, vagy lesz erre kapacitás, nem csak most így a tanévkezdés, mert nyilván ez egy ilyen nagyobb lendület, de utána a következő hetekben is, mert azért gyakran lehetett hallani arról, hogy mondjuk egyáltalán nincs szappan az iskolai mosdókban, időről időre elfogy a WC papír, és mondjuk egy-két takarító jut egy többszintes iskola épület takarítására. Szóval lehetnek azért itt gondok?
Gondok szerintem mindig lehetnek, de nyilván alapvetően az a fenntartónak a feladata, hogy megoldja ezeket a gondokat, és ha az iskoláknak
a Klebersberg központ, illetve a tankerület?
Igen, egyértelműen. Tehát én végül is a tavaszi időszakban, különösen az érettségi táján, akkor kellett ugye, nagyobb mennyiségű fertőtlenítő eszközt, maszkot, gumikesztyűt az iskolákba kiszállítani. Ez akkor rendben megtörtént, de ez azért egy egyszeri két és fél hetes ciklust jelentett, ami akkor jól megoldódott. Most egy sokkal hosszabb és egy rendszeres folyamatról van szó, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hasznos lenne az, hogyha ha minden osztályterembe jutna olyan készfertőtlenítő, ami alá csak oda teszik a kezüket, és meg lehet tenni ezt akár belépéskor, kilépéskor, ezeket a dolgokat. Nem tudom, hogy milyen eszközök állnak majd lehetőség, milyen eszközök lesznek az iskolák kezébe. Én remélem, hogy a mennyiséggel és ezek minőségével sem lesz probléma. Egészen biztos vagyok abban, hogy nagyon nehéz helyzete lesz nagyon sok iskolának, mert ha csak a mosdókat nézzük meg, a régebbi iskolaépületek ilyen értelemben nincsenek túlságosan jó helyzetben, szűkek a bejárati ajtók, nincsen kialakítva a mosdók mellett papírtörölközőnek a kultúrált felszerelési lehetősége. Ez az, hogy csak oda teszünk papírtörölközőket, nincsenek olyan tárolók, amiben a gyerek ezt ki tudják dobni. Tehát nagyon sok teendő vár, azt gondolom, az intézményekre is, hogy leadják az igényeiket, és én remélem, hogy ha ezek az igények odaérkeznek a fenntartókhoz, akkor ezeket a fenntartó teljesíteni fogja.
Magára a tanításra, annak körülményeire, az intézmények látogatására vonatkozóan is tartalmaz ez a protokoll ajánlásokat, illetve kívánalmakat. Például, hogy hát nyilván kizárólag egészséges tüneteket nem mutató tanulók és pedagógusok, iskolai dolgozók legyenek az oktatási intézményekben. Hát nyilván a gyerekek esetében, a tanulók esetében ez szülői felelősség, hogy betegen, tünetekkel ne engedjék iskolába a gyermeket. De miben áll majd az iskolák felelőssége? Mondjuk történetesen hőmérőzni kell netár reggelente az iskolába érkező gyerekeket? Vagy milyen óvintézkedéseket lehet, vagy lehetne életbe léptetni?
Ennyire részletesen ez a protokoll nem foglalkozik, és ez egy nagyon jó kérdés, hogy hogyan tudjuk megállapítani egy diákról, hogy beteg, hogyha elengedték otthonról. Nyilván, hogyha látható tüneteket produkál, akkor ez észrevehető, hogyha enyhe hőemelkedés van, akkor ez valószínűleg kevéssé. Ez szintén egy olyan fajta közös felelőssége a szülőknek, gyerekeknek, pedagógusoknak, amelyet meg kell bíznunk egymásba, és tényleg ők is elvárják, hogy mi is tudjuk a dolgokat, mi nekünk is, vagy a rendszer elvárja, hogy valóban ne jöjjenek betegen gyerekek iskolába, és természetesen azt is, hogy nem kell egyetlen pedagógusnak sem olyan önfeláldozat lenni, hogyha beteg, akkor azt akarja, hogy ne kelljen őt helyettesíteni, akkor bejön az iskolába. Ezeket most sokkal komolyabban és sokkal szigorúbban kell venni, hiszen nem nagyon sok diák volt úgy, hogy akit enyhe betegsége volt, akkor az bejött, mert nem akart lemaradni, ugyan tudja pótolni az anyagot. Most azt gondolom, hogy ezekre még sokkal inkább figyelni kell, és sokkal a felelősség hárul a szülőkre is. Én továbbra is azt hangsúlyozom, hogy máshogyan nem mehet hosszú távon ez, csak egy kölcsönös bizalommal egymás iránt.
Van itt még egy érdekes pont ebben a protokollban, amit én itt felírtam magamnak, mégpedig az, hogy gondoskodni szükséges a tanulók lazább elhelyezéséről, tehát nagyobb termek vagy egyéb helységek bevonásával. Hát mindez gondolom, hogy nagyon függ az iskolai infrastruktúrától, mert hogy azért azt, hogy a megfelelő távolságtartást biztosítani egy tanteremben, ez nyilván azt szükségeltetik, hogy nagyobb helységek legyenek, és éppen egy iskola igazgató nyilatkozott az egyik internetes portálnak, és ő azt mondta, hogy hát ők maximum 50-60 cm-es távolságtartást tudnak betartani egy osztályteremben. Ez is akkor egy feladat lehet az iskolák számára most?
Ez egy olyan feladat, amit az iskolák egy része egészen biztosan nem tud megoldani. Hogyha a gyerekeknek iskolába kell járni, már pedig most a rendelet szerint iskolába kell járni, tehát nincs lehetőség a digitális oktatásra való áttérésre, vagy egyéb más iskolaszervezési lehetőségre, akkor az iskolák egy része, ahol valóban az osztálylétszámok a maximumhoz közelítenek, vagy akár azt túl is lépik, nem nagyon tudják megoldani, hiszen ezek az iskolák általában terem szempontjából is maximálisan kihasználtak, tehát nagyjából minden termet használnak minden tanítási órában. Az osztálylétszámok bizony elérhetik a 34, 36, 38 főt is. Itt a másfél méteres távolságot biztos nem lehet megtartani. Én azt gondolom, hogy maga a protokoll azt próbálja sugallni határozottabban néha, vagy néha burkoltabban, hogy ahol lehetőség van rá, ez is ugye úgy kezdődik pontosabban ez a mondat, hogy a lehetőség szerint gondoskodni kell lazább elhelyezésről. Hogyha nem lehet tartani a másfél méteres védőtávolságot, akkor is úgy fogalmaz ez a protokoll intézkedési terv, hogy akkor javasolt a maszk használata. Megint nyilván azt szeretnénk, hogy az iskolák kapjanak ehhez is segítséget, gyerekek is, felnőttek is. Több esetben is úgy fogalmaz, hogy amennyiben megoldható, amennyiben lehetőség van rá. Biztos vagyok abban, nálunk például a Révai Gimnáziumban sem tudjuk megoldani azt, hogy minden egyes osztályterembe betartsuk a másfél méteres távolságot. Nem tudjuk megoldani azt, hogy a gyerekek egy teremben töltsék a napjaikat, hiszen a fakultációs foglalkozásokon, az idegennyelvi csoportok kialakításában, a csoportbontások során óvatlanul elég nagy vándorlás van az iskola épületében, tehát még a folyosón is kialakulhatnak.
Igen, pedig felvetődhet az is, hogy a szaktantermi oktatást és az osztálytermi oktatást azért valahogy úgy kéne elkülöníteni, hogy inkább az osztálytermi oktatásról legyen a hangsúly, tehát hogy pont ez a vándorlás mondjuk a kémia teremből, a biológia teremből, aztán a nyelvi laborban ne legyen, tehát hogy az osztályok ne nagyon keveredjenek, de akkor vélhetően ezt sem nagyon lehet majd betartani.
Hát nagyon irigylésre méltók azok az iskolák, akiknek sokkal több tanterme van, mint ahány csoport egy adott órában szükség szerint dolgozik. Viszont azt gondolom, hogy az iskolák egy része, különösen azok, ahol nagyobb létszámok vannak, sok osztály van, ott ez egyelőre illúzió. Tehát, mint ahogy előbb mondtam, nálunk is, de sok iskolából kaptam jelzést, hogy ezt nem tudják megoldani, hiszen minden órában minden termük foglalt, nem nagyon lehet megoldani azt, hogy ne legyen vándorlás, hiszen szaktantermek pontosan azért vannak, hogy elvégezhessük azokat a dolgokat, amelyeket akár a kerettanterv, helyi tantervek megfogalmaznak, illetve hát még ezt mondom, középiskolában azért a fakultációs foglalkozásoknál egy évfolyam tanulói vannak csoportokba beosztva, a nyelveknek az intenzív tanítása miatt nyelvi csoportok alakulnak ki, az szerint, hogy kezdők, haladók, középhaladók vannak, tehát a keveredés az sajnos óhatatlanul benne van a rendszerben. Ilyen módon az, hogy az osztályok, vagy egyes közösségek egy-egy teremben töltsék az egész napjukat, ezt lehetetlen kivitelezni. Ugye erre is a protokoll rendelkezik, hogy akkor, amikor mások jönnek, hogy kimennek, akkor ott egy fertőtlenítést kellene elvégezni.
Mi lehet a sorsuk a nagyobb létszámú rendezvényeknek majd ősztől, az iskolai rendezvényeknek, kulturális programoknak, ilyen-olyan különböző napoknak, vagy például a szalagavatók, ugye középiskolában éppen az őszi időszak a szalagavatók ideje, hát vélhetően itt is korlátozásokra kell felkészülni. Nehéz lesz ezt megvalósítani, hogy egész egyszerűen bizonyos lemondással jár ez?
Egészen biztosan, hiszen azért például ősszel szoktak lenni a gólyabálok, amelyek iskolák még tartanak ilyet. A legtöbb iskolában a szalagavató is ősszel van, iskolai cserekapcsolatok ősszel vannak, ugye a határtanuló program is őszre csúszott volna át. Ezek mind olyan utazással, külföldi, vagy külföldiek beutazásával, vagy külföldre való kiutazással járnak, amelyet a protokoll azt írja, hogy el kell kerülni. Azok a rendezvények, akár már a tanévnyitó ünnepségek is, ahol nagyobb iskolákban bőven 500 fő feletti létszámok jelennek meg, azok jelenben nem tarthatók meg. Ez mind bizonyos értelemben természetesen veszteség mindenki számára, az intézmény számára, a diákok számára, a szülők számára, hiszen egy szalagavató rendezvény az azért az iskolától való elbúcsúzásnak tulajdonképpen az első állomása, a diákok szívesen készülnek fel különböző produkcióval erre, megmutatják magukat, talán utoljára összességében a szüleik előtt, akik nagyon várják, hiszen látják a saját gyermeküket egy közösségben szerepelni. Tehát ezek nagyon jó érzések. Sajnos az előző évben a ballagások, az utolsó tanítási órák, a szerenádok elmaradtak, tehát egy évfolyam ezt az utolsó búcsúzó időszaktól már nem, időszakot nem tudta úgy eltölteni, ahogy azt szerette volna. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy sajnos egy újabb évfolyamnak is lesznek ilyen nehézségei.
Szóba került már érintőlegesen a digitális oktatás annak kapcsán, hogy most szeptember elejétől úgymond normális rendben tantermen, az iskolai épületen belül kezdődik majd meg a tanév és az oktatás. Azért a szaktárca, az iskolák, a pedagógusok nyilván elemzik, összegzik az elmúlt hónapok tapasztalatait, a távoktatásban, a digitális munkarendben gyűjtött tapasztalatokat. Beszéltünk már korábban erről, de talán immár szélesebb rálátással azért próbáljuk röviden összegezni, hogy mi is lehet a mérlege ennek a március közepétől június közepéig tartó időszaknak. Hát ez egy azért mégis csak nem egy szűk iskolai fél év volt. Mi az, ami majd ebből tapasztalatként, vagy akár majd gyakorlatként tovább vihető szeptembertől?
Biztos vagyok benne, hogy minden intézmény a júniusi értekezleteken, munkaközösségi megbeszéléseken megvitatta azt, hogy milyen módon lehet, mik voltak a tapasztalatok, és milyen módon lehet esetleg ezeket fejleszteni, megtartani ebben a tanítás évben, egy későbbiben, hogyha egy viszonyos helyzet fordul elő, akkor alkalmazni. Én azt látom, hogy évfolyamokra, ha bontjuk a helyzetet, akkor más és más eredményesség tapasztalható. Persze nyilván az eredményességet azt majd most fogjuk látni szeptemberben, amikor a gyerekekkel találkozunk, tanítványainkkal találkozunk, és ők is elmondják, hogy ők hogyan látták, megnézzük, hogy milyen a tudásuk, meg, tehát nem úgy, hogy azonnal számon kérjük, hanem megbeszéljük, hogy mi az, amit úgy sikerült elsajátítani, mi az, amiben megerősítést kell, hogy kapjanak. Tehát az első időszak már szeptemberre szerintem egy kicsit más lesz, mint a korábbi években. Egy dolog egészen biztos, az alsó éveseknél ez sokkal nehezebb, nyilván nem lepődik meg ezen senki sem, hiszen ott maga az eszközhasználat, a feladat megértése, a visszaküldés, a feladat kidolgozása is sokkal nehezebben történik, és azt gondolom, hogy itt a szülői segítség biztosan elkelt, éppen ezért valószínűleg a gyerekek közötti lehetőségeket, különbségeket talán ez még jobban felerősítette, ami a rendszer szempontjából talán nem annyira jó. Nem nagyon tudott segítséget adni a digitális oktatási rendszer a lemorzsolódással küzdő tanulóknak sem, és hát valljuk be, hogy összességében a kommunikációt, az együttműködési készséget sem igazából tudta erősíteni, de például a kreativitást szinte egészen biztosan. A középiskolás korosztálynál én azt gondolom, hogy sokkal jobban értelmezhető volt a digitális oktatás, de a 3 hónapnyi iskolán kívül töltött időt így is nagyon hosszúnak érzem. Időről időre azt gondolom, szükség lett volna, bár ezt az oktatás nem nagyon engedte meg, de ha ebben gondolkodunk, hogy hogyan lehetne használni a digitális munkarendet, akkor rövidebb időszakokra szerintem jó értelmezhető, ilyen hosszú 3 hónapos időszakra kevésbé. Egészen biztos az is, hogy azért, hogy mindenkinek picit könnyebb legyen a helyzete, ezért az iskoláknak érdemes kialakítani egy közös platformot, egy olyan rendszert, amiben a diákok ugyanazt használhatják minden tanítási órán, és a pedagógusok is ugyanazt használják. Most az alap dologra gondolok, hogy ne kelljen az egyik órán ilyen rendszerbe dolgozni, a következőben egy egész más rendszerben, a következőben megint egy egész másban. Tehát ha nem is teljes egységesítés, de az, hogy célszerű egy iskola pedagógusainak valamilyen közös platformot használni, az alapvető dolgokat elvégzik, emellett persze aztán csinálnak ennyi dolgot is, ez egészen biztosan célszerű. Valamint a munkaközösségeknek szerintem sokkal szorosabb együttműködést kell kialakítani, mert hiszen nagyon sok olyan jó anyag készült, amit ha megosztanak egymással, akkor ez használható lenne ebben a rendszerben.
Ezek a platformok egyébként nem lehetnek úgymond tantárgy függőek, tehát hogy mást szerencsés használni mondjuk a matematika oktatásban, mást szerencsés használni az irodalom vagy a történelem tanításban. Egyáltalán, hogyha súlyozni próbálnánk, akkor hol ment a legolajozottabban a digitális oktatás tantárgyak szerint?
Teljesen jogos a felvetés. Én inkább arra gondolom, hogy a feladat kiküldés és a feladat beküldése, ha ez nem online módon történik, abban lenne érdemes egy egységes platformot használni. Az egyébként, hogy például a maga az online rész, vagy a feladat beküldés, kiosztás, az egyes tantárgyaknál más arányban kell szerepelni, ez egészen biztos. Ha a kérdés az, hogy hol működött ez jobban, évfolyamokra előbb elmondtam, hogy szerintem hol értelmezhető ez jobban. Tantárgyakat tekintve én azt gondolom, hogy a magyar történelemnél ez nagyon jól tudott működni, nagyon jól működhetett, nagyon sok olyan feladat kaphatnak a gyerekek, amiben valóban azok a készségek fejlődhetnek, amelyek ezek a tantárgyak tudnak kínálni. Idegen nyelvben azt gondolom, hogy sokkal több online órára volt szükség, olyan fajta megbeszélésre, ahol a kommunikáció is előtérbe kerülhet, és hát szerintem nehezebben működött mindez például a matematikánál, ahol a gyerekeknek egyébként is picit, a gyerekek többségének nehézséget okozott tantárgy, nehézséget okozott a kémiánál, főleg azoknál, akiknek ez fontos a továbbtanulás miatt, a fizikánál is. Ellenben ott, ahol inkább a tudomány népszerűsítése lehetett a kérdés, ott azt gondolom, nagyon sok olyan videó kerülhetett elő, nagyon sok olyan kísérlet, amelyek fönt vannak valamilyen oldalon, és azt lehet használni kollégáknak. Ugye a testnevelés sok szó esett, hogy hogyan lehet segítséget adni a diákoknak. Itt is szerintem nagyon sok jó megoldás is született, és hát nyilván néhány ügyetlenebb. Ami nehézséget jelentett szerintem mindenki számára, hogy megtalálni az egészséges mértéket, azt a mennyiséget, amely le is köti a gyerekeket abban az időtartamban, amiben úgy gondoljuk, hogy talán fontos lenne, de azért ne legyünk túlzásban ezt. De biztos, hogy volt olyan eset, nálunk az iskolában, amikor picit több feladat került kiadásra, nagyobb nehézséget okozott, és biztos volt olyan is, ami könnyebben ment.
Az ellenőrzés értékelés ugyanúgy megvalósítható, végigvihető volt a digitális munkarendben, és akár ezek a tapasztalatok is majd most alkalmazhatók az újonnan induló tanévben?
Igen, ez is egy olyan kérdés, amire nehéz egyértelmű választ adni. Biztos vagyok benne, hogy számos nagyon jó megoldás születik. Vannak olyan oldalak és alkalmazási lehetőségek, amelyekkel a gyerekek számot tudtak adni a tudásukról, akár tesztes kérdés formájában, akár valami esszély, vagy összefüggő feladat, vagy prezentáció készítés formájában. Azon, hogy itt például nagyon sok kreatív megoldási lehetőség volt. Persze nyilván nem tudjuk ellenőrizni, hogy ezek közül voltak, akik összedolgoztak, voltak, akik máshonnan kaptak segítséget, de hát valamilyen módon el kell jutni oda, hogy főleg a későbbi évfolyamokon a gyerekek azért azt érezzék, hogy elsősorban maguk miatt kell megoldani önállóan a feladatot. Egyrészt látva azt, hogy mennyire tudják valóban megoldani, másrészt ebből fognak fejlődni. És tudom, hogy ez ilyen furcsa dolog, de mint ahogy a sportban is mondják, hogy azért örülnénk, hogy akkor is elvégeznétek az, hogyha nem nézünk oda. Bizony, mivel az iskolában is vannak néha, akik próbálnak esetleg más megoldáshoz folyamodni, biztos, hogy benne, hogy a digitális rendszerben is voltak, akik próbáltak máshonnan segítséget meríteni, de szerintem nagyon sokan nagyon tisztességesen végezték ezt is. Látszott is az eredményeken, tehát itt is születtek azért gyengébb osztatok. Összességében azt gondolom, hogy a pedagógusok nagyon méltányosak voltak. Ha az átlag eredményeket nézzük, akkor az látszik, hogy például nálunk az iskolai átlag jobb lett, mint az előző éves, nem valószínű, hogy azért, mert a gyerekek többet tudtak, hanem azért, mert értékeltük azt, hogy igyekeztek megoldani a feladatokat. És hát lehetett látni azt, hogy az érettségi írásbeli eredményei nagyjából hasonlóan sikerültek az előző években.
Érintőlegesen az imént már szóba került, hát szakemberek, oktatáskutatók is rendre felhívják a figyelmet arra, hogy félő, hogy itt a digitális munkarend nyomán azért nagyon sok tanuló hátrányos helyzetű régiókban, vagy olyan iskolákban, ahol nem éppen a legjobbak voltak a feltételek, vagy egész egyszerűen csak tanulási nehézséggel küzdő gyerekek, abban a helyzetben, ami az előző tanév utolsó hónapjait jellemezte, ebben az időszakban talán még inkább leszakadhattak, lemaradhattak. Lehetségesek vagy szükségesek felzárkóztató programok? Visszahozhatók, felzárkóztathatók ezek a tanulók, vagy ezek a gyerekek, akik úgymond kiesthettek a digitális oktatásból?
Azt hiszem, hogy a digitális oktatás egyik legnagyobb nehézsége, hogy én is utaltam rá, a lemorzsolódása az veszélyeztetett diákoknak a helyzete volt, akik nagyobb kontrollra, nagyobb segítségre szorulnak mindenféleképpen. Mi azt is javasoltuk, hogy esetlegesen magában a nyári szünetben, nyilván nem az egész nyári szünetben, hanem egy-egy kisebb időszakban, akik vállalják ezt, kapjanak lehetőséget arra, hogy a klasszikus nyári inkább kikapcsolódást, pihenést segítő táborokban, ilyen tematikusabb táborok is jelenjenek meg. Nem tudom, hogy országosan volt-e erre igény, vagy voltak-e ilyen típusú foglalkozások. És igen, most szeptemberben is azt gondolom, nagyon sok munkája lesz azoknak a pedagógusoknak, azoknak az osztályfőnököknek, szaktanároknak, vagy őket segítő oktatásban érintett szakembereknek, ahol ilyen diákok vannak, hiszen az mindenféleképpen azt gondolom az egész társadalom érdeke, hogy minél kevesebb diák jusson annyira a perifériára, amikor már arról azt mondhatjuk, hogy ő tényleg lemorzsolódott a rendszerből, kiesett, és hát nem lesz túlságosan jó munkavállalói képessége.
Szeptemberben tehát hagyományos módon indul el a következő tanév. A tekintetben viszont nem lesz hagyományos, hogy jön a módosított nemzeti alaptanterv, mégpedig felmenő rendszerben, tehát most az első, az ötödik és a kilencedik évfolyamokat érintően. Rá lehetett minden tekintetben erre készülni, éppen az iskolán kívüli távoktatás közepette, például kerettantervek, helyi tantervek, pedagógiai programok tekintetében?
Nehéz kérdés ezt is egységesen megválaszolni, hiszen mondjuk a középiskolákban általában a 9. évfolyamnak a kerettantervei alapján kellett elkészíteni a helyi tanterveket, illetve az órahálókat. Általános iskolákban az első, ötödik, tehát két évfolyamon is ezt meg kellett oldani. Én azt gondolom, hogy nehéz feladat volt együtt megoldani, de nyilván nem lehetetlen. Hát azt gondolom, hogy számtalanszor bizonyították az iskolák és a pedagógusok, hogy nagyon sok mindent el tudnak végezni. A nemzeti alaptantervvel kapcsolatban azt gondolom korábban nagyon sok vita volt, akár az óraszámokat tekintve, akár az egyes tantárgyaknak a helyzetét, állapotát modernebbe, jobb-e.
Igen, de ha jól emlékszem, akkor itt a módosítást kísérő viták azért jó részt egy-két tantárgyat érintettek, leginkább a magyart és a történelmet, itt is főként, hogy mely írók, költők szerepeljenek, vagy mely történelmi események, történelmi személyiségek milyen megítélés alá kerüljenek. A többi tantárgy azért nem volt annyira reflektorfényben.
Igen, azt hiszem ebben is többször kérdeztek engem is. Valóban egy-két tantárgya korlátozódott. Ugye az a számomra tényleg az a, ennek mondjuk a legnagyobb negatívuma, hogy nagyjából az érintettek picit elbeszéltek egymás mellett. Tehát akik támadták, azokra a reakciókra kevésbé reagáltak, amit a tantárgyak új NAT készítői leírtak, elmondtak. Nem alakult ki az a fajta, szerintem egészséges párbeszéd, ami helyre tehette volna a dolgokat, és én tényleg kifejezetten nem is szeretnék most abba lemenni, hogy melyik író, melyik költő, milyen téma elrendezés lett volna szerencsésebb a dologban. Nyilván az egészen biztos, hogy az első év tapasztalatait azt jó lenne kultúráltan, és inkább tényleg egymás segítő módon megbeszélni majd.
Ugye említette az óraszámokat, illetve a tananyagcsökkentést, mert hát azért erről is zajlott egy polémia, annál is inkább, mert annak idején, amikor egyáltalán a gondolkodás elkezdődött egy új NAT szükségességéről, akkor pont a tananyag csökkentés állt ennek a gondolkodásnak a középpontjában. Ha most megnézzük akár a saját gimnáziumi tapasztalatait, valóban szükséges egy nagyobb mértékű óraszám csökkentés, vagy tananyag csökkentés, és egyáltalán az új módosított NAT hoz-e e tekintetben változást?
Óraszámok tekintetében igazából itt is kétféle álláspont ütközik egymással, és mindegyikben van igazság. Maguk az óraszámok, ha megnézzük a NAT általi óraszámokat, nem nagyon csökkentek az előző évhez képest. Ha olyan értelemben nézzük meg, hogy a mostani nemzeti alaptantervben viszont van egy deklaráltan kimondott maximum óraszám, akkor viszont ez egy picit korlátozza a végtelen óráknak a számát. Én azt gondolom, és ezt tényleg teljesen őszintén is mondom, hogy egy középiskolás korosztály számára is, de egy alsóbb évfolyamos diák számára is a napi 7 tanítási óra, még ha van is közben esetleg testnevelés, vagy rajz, vagy ének, ez hosszú idő. A fejlődő szervezetnek egyéb más fizikai, élettani hatásokra is szükséges. Itt szerintem ez egy nagyon hosszú idő, ameddig fegyelmezetten kell végezni a munkát. Másfelől az is kétségtelen, hogy általában maguk a tantárgyi szakemberek, azok, akik készítették, vagy készítik, vagy tanítják a tantárgyakat, nem szívesen mondanak le a saját tantárgyaik óra számáról. Tehát kialakul egy olyan helyzet, hogy összességében mindenki azt mondja, hogy óraszámcsökkentés, de egyébként, ha saját tantárgyát nézi, akkor pedig inkább amellett van, hogy jó lenne azért még esetleg abba valamikre többet. Tehát egy nagyon nehéz vitáról van szó. Nyilván úgy kell azt, hogy tananyag csökkentés van, vagy nincs, ezt is sokféleképpen lehet nézni. Van, akik azt mondják, egy az tantárnéző is, hogy ebben bizony tananyag csökkentés van, mások ezt máshogy látják. Itt a pedagógusoknak a felelőssége is szerintem elég komoly, az, hogy eldöntsék, hogy a saját osztályokban mi az, amit mindenképpen meg kell tanítani, és mi az, amiről esetleg bár elő kell, hogy kerüljön, de nem kell olyan mélyen belemenni.
A módosított nemzeti alaptantervhez kapcsolódóan átdolgozott új tankönyvek is jönnek, és ha jól emlékszem, akkor éppen április ugye a járvány talán a legrosszabb időszaka volt, hát hagyományosan a tankönyvrendelés időszaka. Lezajlott azért mindez zökkenőmentesen, és ott lesznek az iskolákban, például az önök iskolájában is a tankönyvek a tanévkezdésre?
Ha valamiben biztos vagyok, akkor az, hogy a tankönyvek ott lesznek az iskolákban. Igen, ezt augusztus 10-én kihozták a mi iskolánkban is. Már évfolyamokra a tankönyvek le vannak válogatva. Jövő héten jönnek az osztályok tankönyvfelelősei, és az egyes osztályokra válogatják ki a tankönyveket, és szeptember 1-én oda is adjuk nekik. Tehát azzal, hogy a tankönyvek megérkeztek, megfelelő számban megérkeztek, azt erre most tényleg könnyű válaszolni, ez rendben megtörtént.
Hogyan látja, hogy milyen egyébként a választható tankönyvkínálat? Ha jól tudom, akkor jellemzően közismereti tárgyanként két választható tankönyv van, azért ez nem kevés?
Ha a két választható tankönyv minősége jó, benne van mindaz, aminek benne kell lenni, úgy van tördelve, úgy van megszerkesztve, az ott témák feldolgozása arányos, jól tervezhető, és tényleg segítséget tud nyújtani a kérdések megfogalmazásban, az esetleges kiegészítő anyagokban, akkor én azt gondolom, hogy akár azt is mondhatjuk, hogy nem kevés. Nyilván, hogyha minőségi problémák vannak, akkor lehet százféle választási lehetőség, akkor sem jó helyzet.
Ettől a tanévtől egyébként ingyenesek lesznek a köznevelés teljes rendszerében a tankönyvek, de nyilván ezek jó része azért tartós tankönyvet jelent.
Ez is egy olyan polémia, amit sokféleképpen lehet gondolkodni. Egyrészt, hogy ingyenesek a tankönyvek, ezt ennek összességében azt gondolom, hogy lehet örülni. Kétségtelen, hogy azért mindig van egy olyan érzés, hogy az ingyenesnek az értéke, az ingyenesnek a megbecsültsége, megbecsülhetősége, az kérdéses, hogy a gyerekek ettől most jobban vigyáznak rá, vagy éppen sokkal könnyebben elhagyják, vagy elteszik, vagy nem kerül vissza. Ugye az ingyenességet is úgy is kell érteni, hogy ezeket a tankönyveket vissza kell adni. Ebben benne van az, hogy ezeknek tartósaknak kell lenni, különösen felső évfolyamokon ez akár értelmezhető is lenne, csak bizonyos értelemben sokszor oly gyorsan változnak a tananyagtartalmak, hogy a tartós tankönyvségnek a fogalma időben nehezen mondható meg, hogy ez pontosan mit jelent.
A tanévkezdés, illetve szeptember rendre hoz minden évben egyfajta számháborút a pedagógus létszámmal kapcsolatosan, ugye, hogy kevés a pedagógus hiány alakulhat ki, ezt állítják általában a pedagógus szakszervezetek, érdekképviseletek szeptember tájékán, és azt a minisztérium aztán cáfolja. Ön hogyan látja, vagy egyáltalán a Nemzeti Pedagógus Kar hogyan látja, lehetnek a mostani tanévkezdéskor is gondok, lehet most is ilyesfajta számháború, mert azért azt tudjuk, hogy a pedagógus korfa nem túl szerencsésen alakul, a következő 5 évben igen sokan mennek nyugdíjba, és hát a pedagógus utánpótlás tekintetében is megfogalmazódhatnak aggályok. Például most az idejében a felsőoktatásba egyébként is kevesebben jelentkeztek, és a pedagógus képzésre pedig különösen visszaesett a jelentkezők száma. Ha így megpróbáljuk számszerűsíteni, akkor lehet, hogy aggodalomra okot adó számadatok jöhetnek ki.
Egyértelmű, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar számára az egyik kulcskérdés mindig az volt, hogy lesz-e megfelelő mennyiségű és minőségi pedagógus, aki el tudja látni évről évre az iskolai, óvodai feladatokat, a gyógypedagógiai feladatokat. És sajnos azt kell mondanunk, hogy ez a helyzet egyre rosszabb lesz. Valóban a pedagógus korfa azt vetíti előre, hogy 3-4 év múlva tömegessé válik a pedagógusok nyugdíjba vonulása, illetve egyre többen veszik igénybe azt, hogy 40 éves munkaviszony után elmehetnek nyugdíjba a hölgyek, illetve 60 éves kor betöltése után pedig részfoglalkoztatást választhatnak, részfoglalkozást választhatnak. Ez szintén kieső tanítási órákat jelenthet az intézményekben. Ezt én egy nagyon nagy problémának látom. Egyértelműen látszik, hogy a helyzet nem akar javulni. Egy időszakban, különösen az első bérrendezést, amikor még az életpálya, a kidolgozás akkor a minimálbérhez kötött pedagógus illetmények voltak, úgy lehetett érezni, hogy növekszik a pálya iránti vonzalom, hogy mennyi az értékelődésnek jól látható dolog volt. Ez visszaesett, ez a jelentkezésekben is egyértelműen látszik. Azt az 5-6 ezer évi kieső pedagógust, ami a nyugdíjazások miatt várható lesz 3-4 év múlva, azt jelenben én nem nagyon látom biztosítva a felsoktásból érkező hallgatókkal, hiszen már csak létszámban sincsenek ennyien, arról nem beszél, hogy sajnos sok a pályaelhagyó, sok aki még pályára sem áll. Ez mind nagyon valós probléma. Én nem látom azt se, hogy tömegesen azok az idősebb pedagógusok, 35-45 éves korosztály, akik akkoriban nem tudtak pedagógusként elhelyezkedni, vagy nem akartak visszatérnének a pályára. Az, hogy ezzel a 10%-os pótlékszerű emeléssel egy kezdőpedagógus bére eléri a garantált bérminimumot, ez nem teszi a pályát vonzóvá. Ezt látni kell, mindenhol elmondjuk, mi is, nem csak a szakszervezetek. Én azt gondolom, hogy látja az államtitkárság is, ebben komoly lépésekre lenne szükség.
Köszönöm a beszélgetést. Horváth Pétert, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökét hallották. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.